Köszöntöm Önöket, ez itt a Katedra, az Inforádió oktatási magazinja. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Kocsonya Zoltán. Körülbelül 10 000 pedagógus vesz részt minősítési eljárásban az év végéig. Nem éri hátrány azokat sem, akiknek portfólióját az idén már nem vizsgálják az oktatási hivatal munkatársai, mondta a köznevelésért felelős helyettes államtitkár. Gödöllei Anna kérdezte Sipos Imrét.
December végéig az őszi időszakban több mint 9 000 pedagógus minősítését tervezték, hol tartanak most?
Ezek a minősítések még zajlanak. A november 30-ai adatot tudom önnek mondani, több mint 8400 minősítés zajlott le november 30-áig, és december hónapra is több mint 1000 minősítést tervez az oktatási hivatal. Azoknál a kollégáknál, akiknél valamilyen oknál fogva nem tud megvalósulni ebben a naptári évben a minősítés, ott 16 tavaszára nyúlik át. A lehetőség szerint januárban megszervezi ezeket a minősítéseket az oktatási hivatal. A jogszabály március 31-ig biztosít erre lehetőséget.
Tehát azok a tanárok, akik önhibájukon kívül nem eshetnek át idén a minősítési eljáráson, januártól nem az emelt magasabb minősítési kategóriával járó fizetést kapják, hanem várniuk kell, ameddig sorra nem kerülnek.
Ahogy említettem önnek, január hónapban az oktatási hivatal lehetőleg valamennyien minősítést el fog végezni. Ez valamivel több mint 1000 minősítést jelent, és amint ezeknek a kollégáknak a minősítése megtörténik, az átsorolásukat azonnal meg tudják oldani, és így visszamenőleg természetesen őket is január 1-től illeti meg a magasabb fokozat.
Azt lehet tudni, hogy mi a késés oka?
Nézze, itt meg kell szervezni azt, hogy az a kolléga, akinek épp a minősítésére sor kerül, illetve a bizottság egymásra találjon, tehát megfelelő időpontokat tudjanak szervezni. Az oktatási hivatal arra törekszik, hogy lehetőleg minél több minősítést megvalósítson. Ahogy jeleztem, önnek több mint 9500 ilyen minősítés ebben a naptári évben megvalósul, és ami átnyúlik a következő évre, ott pedig március 31-ig van ennek erre lehetőség. Hátrány nem fogja érni a kollégákat, hisz január 1-től megilleti őket a magasabb fokozat, és így természetesen a magasabb bér is.
A minősítések mekkora hányada sikeres? Vagyis vizsgázik sikerül az oktató?
Rendkívül pozitív eredményről tudok önnek beszámolni. Az eddig lezajlott minősítések 98,7%-a volt sikeres. Alapvetően jók a tapasztalatai a minősítéseknek. A pedagógus kollégák ezekre a minősítésekre szakmailag, tartalmilag, módszertanilag nyilván fölkészülten érkeznek, és erről a kedvező adatról tudok beszámolni, amit ennek említettem. Összességében azt tudjuk az átsorolásokról, illetve a fokozatokról elmondani, hogy 16. január 1-től közel 26 ezer pedagógus lesz pedagógus 2 fokozatban, és több mint 7700 kolléga pedig mester pedagógusi fokozatot fog kapni, ami azt jelenti, hogy a korábbi indulási adathoz képest, amikor valamennyi kolléga pedagógus 1 fokozatba, illetve értelemszerűen gyakornok fokozatba került, a pedagógus 1-be került kollégák egyre több hányada kerül át pedagógus 2, illetve mesterpedagógus fokozatba. Ezeket mutattam be ezekkel az adatokkal, amit az imént elmondtam.
Katedra. A jövő iskolája. Merre tart a hazai oktatás? Milyen lesz a holnap iskolája?
A múlt héten átadták a Rácz tanár úr életműdíjakat Budapesten, a díjjal a természettudományos oktatásban kiemelkedő teljesítményt nyújtó pedagógusokat ismerik el. A díjjal, amellyel 1,5 millió forint jár, Rácz László, a Fasori Gimnázium tanítója munkásságának állítottak emléket. A pedagógus tanítványa volt például Wigner Jenő, Nobel-díjas fizikus és Neumann János matematikus. Az életműdíjakat most 15. alkalommal adták át, kémiából, biológiából, matematikából és fizikából egyaránt 2-2 pedagógus részesült az elismerésben. Cujiné Bertalan Judit köznevelési államtitkár ünnepi köszöntőjében kiemelte, mindenkinek az életében van egy tanár, egy pedagógus, aki valamilyen úton elindította. Hozzátette, szükség van ilyen példaképekre, olyan pedagógusokra, akikre a diákok valamiért kicsit másként néznek, akik az életükkel, hozzáállásukkal is nevelnek, alakítanak. Krón Norbert, az alapítványa a Magyar Természettudományos Oktatásért kuratóriumi elnöke szintén példaképnek nevezte a díj névadóját, felidézte gondolkodásmódját, majd azt kívánta, az ő szellemében végezzék a pedagógusok a munkájukat. Hangsúlyozta, a tudás és az ahhoz kapcsolódó képességek nem csak az egyéni érvényesülés, hanem a gazdaság szempontjából is egyre inkább felértékelődnek, ugyanakkor a tudás egyre gyorsabban el is évül. Hozzátette, a tudás egyre inkább multidisziplinárissá válik, és az egyes tudományterületek egymásra épülnek. Az alapítvány támogató Richter Gedeon NRT vezérigazgatója Bokserik azt mondta, a természettudományos oktatás, a képzés magas színvonala, a tanárok szerepe kulcskérdés. Kiemelte, a természettudományos tárgyak tanításával foglalkozó szakemberek felelőssége óriási a jövő sikerének szempontjából.
Katedra. A Tudás magazinja oktatásról, képzésről, nevelésről.
Két gulág túlélő részvételével tartottak rendhagyó történelemórát a budai Ciszterci Szent Imre gimnáziumban, a Nemzeti Emlékezet Bizottság szervezésében. A kezdeményezésről Máté Áron történész, a történelemóra moderátora nyilatkozott Fehér Anna Magdának.
Az volt a célunk, hogy a diákok első kézből nyerjenek értesülést arról, hogy mit jelentett a gulág, a szovjet kényszermunka, szovjet büntetőtáborok világa, hogy mit jelentett a kommunista diktatúra legsötétebb bugyraiba kerülni és azt túlélni. Az asztalnál ült a beszélgetés résztvevője Hartmanné Nagy Klára, Klári néni. 14 évesen hurcolták el 1945-ben a szovjet hatóságok kémkedés koholt vágyával, és szintén az asztalnál ült Levko Dohovics úr, akit Ungváron 1950-ben szovjet ellenes szervezkedés vágyával tartóztattak el, ami egyébként igaz volt, hiszen röplapokat terjesztettek szintén fiatalkorú barátaival. Mind a ketten hosszú éveket töltöttek gulág különböző büntetőtáboraiban, a Sarkörnél, illetve Kazaksztánban. Hát ezeket az élményeket osztották meg a hallgatósággal.
Mindkét résztvevő gulág túlélő fiatalabb volt, mikor elhurcolták őket, mint azok a diákok, akiknek most meséltek a sorsukról. Ugyanis 11 és 12-es évfolyamos tanulók előtt zajlott ez a rendhagyó történelemóra. Hogyan tudják elmesélni az élményeiket egy óra keretein belül, tehát hogyan épül fel egy-egy ilyen találkozás?
Igyekeztünk olyan történeteket előhozni, amelyek hát a maguk borzalmas voltában is emberközeli képet, tehát hogy egy jobban átélhető plasztikus képet adtak. Azt kell mondanom, hogy a diákok gyakorlatilag néma csöndben döbbenten hallgatták ezt a két idős embert, akiket nyugodtan nevezhetünk közép-európai hősöknek.
Egy-egy ilyen történelem óra után további beszélgetésre is sor kerülhet, vagy ön ajánl olvasmányokat, például ilyen a Keserű ifjúság című könyv.
Igen, rendelkezésre állnak olvasmányok, a tanárok dolgoznak ezután tovább a diákokkal, mivel az egyik túlélőt Kassáról hoztuk fel, Levko Dohovics urat, aki ott él, illetve a másikat, Klári nénit pedig Baranyából, és hát a diákoknak további óráik is vannak, ezért a további beszélgetést egy másik alkalommal tudjuk majd megejteni.
Igen. A Nemzeti Emlékezet Bizottság szervezte ezt a rendhagyó történelemórát. Lesznek-e további ilyen találkozások?
Természetesen tervezzük. Nagyon sajnálatos, hogy 21-nehány évnek kellett eltelni a kommunizmus bukása után, hogy ezt megpróbáljuk rendszer szinten beüzemelni. Ez sajnos azt is jelenti, hogy a gulág Málenki robot túlélői közül nagyon sokan már meghaltak. Más témákat is be fogunk vonni. 1956, a megtorlások, a vidéki Magyarország szétverése, a kollektivizálás, 70-es évek ifjúsági mozgalmai, megpróbáljuk összehozni az előttünk járó generációkat a mostani diákokkal, hogy megértsék, hogy mit jelentett a kommunista diktatúra.